engem is, akkor a testvérek erre a hitmélyítő alkalomra. Megmondom őszintén, hogy ilyenem még nem voltam. Úgyhogy most ezzel nagyon el is ástam itt minden. Így gondolkoztam is a szó értelmén, hogy hogyan tudnám én mélyíteni a testvérek hitét, hát én sem hogyan. Ez olyan, mint a mostanában a hittan körül, ugye, hogy a hittet nem lehet tanítani, hanem azt valahogy Isten tudja adni nekünk. Úgyhogy ezzel a felelősséget Isten le is vette rólam, hogy ezt ő tudja megmélyíteni a hitet bennünk, és ez az ő célja minden nap. Van nekünk is ebben dolgunk. Egy igét bekészültem a mai napra, és az, hogy itt ennyi jegyzetem van, ez nem mind most előtt mondom el, hanem egy igét hoztam, ez a Róma 12:1-2, és hát ez az ige lesz délután, aztán majd valamikor abban hagyom délelőtt, amikor a Csaba int, hogy nem tudom, mennyit szoktatok itt lenni, egy-két óra ige hirdetés szokott lenni, ugye? Jó, hát ezt az igét fel is szeretném, hogyha olvasnánk itt így közösen. Ez az ige egy olyan ige, ami számomra nagyon sokat mondott, és ahogy készültem idejönni, nagyon sok minden volt bennem az elmúlt egy hónapban, ami minden héten így már így vége felé nyomasztóként itt volt, hogy megyek ilyen hitmérőt tartani Istennek, mit kell mondani. Aztán mindig ez az igéhez tértem vissza, és ezt szeretném most elmondani nektek. Az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok egy világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mielőtt még belevágnánk az igébe, azért személyesen egy picit mondnánk magunkról, hogy veszélyesen érünk valóban, és 7. éve egy gyülekezet plántálásra hívott el bennünket Isten, és puskáltam egyet. Tiszafüreden van egy gyülekezet plántálás, legalábbis nekem van egy ilyen gyülekezet plántáló lista, amit a Csaba vezet, és van egy ilyen kötődési pontunk a gyülekezet plántálás kapcsán. Nem csak azt, hogy apukám így járt 2 éve. És ez a mi elhívásunk, Isten erre hívott el bennünket. El az Úrnak most az a gyülekezet már nélkülünk is megvan. Hát most ott is van azért alkalom, hogy eljöttünk, és már egy olyan 60-an, 70-en, 80-an, mikor menjen vannak egy-egy vasárnapi alkalmon, és az Úr dolgozik köztünk, dicsőség az Úrnak voltak megtérések, és azért nagyon sokféle programot végzünk, sokszor voltak benne megfáradások is, mert az a sok program az ki is készít, nem vagyunk tökéletesek. 7 év után, nem régiben, amikor kezdtünk egy kicsit így tovább gondolkodni, Isten hova hív bennünket, milyen új feladatokra állunk bízni, akkor elkezdtük azt látni, hogy milyen sokat hibáztunk az elmúlt 7 évben, és mit csinálnánk másképpen. Úgyhogy az a jó, hogy ez a hitmélyítés, és ez nem egy olyan dolog, amit itt ugyan tökéletesre tudjuk tenni magunkat ezen a földön, hanem nagyon sokat tanulhatunk. De vágjunk bele az igébe, majd egyébként úgy tudom, hogy együtt leszünk egész nap, egy délelőtti, meg egy délután égértés között egy közös égkérés, egy közös bőt, ki milyen hite van, úgy fogjuk ezt megtenni. De erőt eszembe, hogy volt egy ismerősünk, aki mindig akkor jött hozzánk, amikor bőtölt. Aztán rájöttünk azért, hogy nem szerette a főztünket, de... Ez nem mi voltunk még a régi családunkban, igen. Ismeri valaki ezt az embert? Nem szabad ismerni, az Mr. Bill, tehát nem, hogy valaki felismerje. Ez nem egy prédikátor. Sokat lehet egyébként tőle tanulni. Nemrégen a férfi klubon pont tartottunk egy kis videót, amikor ő elmegy a templomba, és elalszik. És akkor ilyen tükröt állítottunk, hogy valami miért aludt el a Mr. Bill. Többit majd meg lehet nézni, bátorítanak titeket erre, és meg lehet látni, hogy mi volt az oka. Kerestem egy olyan arcot tőle, mert amikor ezt az igét olvasom, ezt a Róma 12:1-2-t, akkor nagyon sokszor ezt könnyen kipipálnánk. Ugye ez az ige nekünk megvolt. Mégis mi megtértünk, ugye? Oda szántuk magunkat, mi ott vagyunk, aztán ezt, hogy kipipálhatjuk. Mindegyébként az egész új szövetséget kipipálhatnánk, és nem kéne nekünk szóljon, mert hát mi már túl vagyunk rajta, egyszer megtértünk, tovább mentünk. Ez az ige egy picit másképp, másról szól, és ezzel a képpel akartam azt érzékeltetni, van egy filmje ennek a Mr. Bean-nek, amikor Hollywoodban jár, ez az igazi katasztrófa film, és elég furán viselkedik, mint általában. És a legvégén, mikor ott van a családnál, ráteresszük a családra, és akkor megy, és a felesége megkérdezi tőlem, hogy kit hoztál magadtal, ki ez a marslakó, mit csinál a Mr. Bean? Hátrafordul, hogy kinek mondhatta ezt, mert biztos nem nekem. Olyan sokszor így vagyok én egyébként az Isten üzenetében, hogy biztos valaki másnak mondta. Lehet, hogy sokszor úgy is vagyunk vele egyébként, hogy mentem is haza a gyülekezetből, hogy hallottam, hogy két testvérről beszélgetett, hogy jó volt az ígéretés, Marika néni ma nem volt itt, pedig ez neki szólt. Az Isten igéje olyan kevés ér engem, hogy elfogadjam azt, hogy nekem szólt. Nemrégen egyébként a kis gyülekezetünkkel, ami egyébként most már 7. éves, tanulmányoztuk a korintusi levelet. És a korintusi első levelet, és megdöbbentő volt számunkra azt felfedezni, hogy ez a gyülekezet mindösszesen 6 éves volt, amikor írta Pál ezt a levelet. Hogy egy 6 éves gyülekezetben már ilyen sok minden megtörtént, már ilyen pártoskodások voltak, ugye 4 fele szakadtak, meg egy csomó minden volt. És akkor úgy Isten elkezdte nekünk mutatni, hogy ez a korintusi levél most rólad van szó. És ugye a gyülekezetünket elkezdte megújítani ezen keresztül. Nagyon hálás vagyok érte, nem volt könnyű akkor, majd később az egy jobb lett, miután már megújultunk. Ez az ige verset, az ige szakaszt úgy néhány pontra szeretném mondani. Az első az az, hogy azt mondja, ne igazodjatok a világhoz. Ugye ennek azt a tanítását, hogy ne menjünk a bűnbe, azt hívőként mindannyian ismerjük. Én most nem erről szeretnék beszélni, hová maximálisan egyetértek ezzel, sőt, ennek az alapja, egyik alapja ennek az igének. Szóval nagyon fontos, hogy egy picit mögé lássunk még, hogy mik lehetnek azok, amik hatással vannak ránk, hatással van a hívő embernek, hogy milyen társadalomban élünk, milyen világban élünk, és mik azok a hatások, amik arra igyekszenek, arra törekeznek, hogy bennünket megváltoztassanak, abból a képből, amit Isten elképzelt a gyülekezetről, abból egy picit kivozgassanak bennünket. Ezt nem tudom, hogy itt Karcagon is érszállni, vagy nem. Én amellefele eddig jártam ott magunkban, a Lajosra voltunk egy gyülekezetben korábban, Pestőincen, ott is érszeltük. Sajnos, hogy ott az lett a végeredménye, hogy ez év végén, tavaly év végén bezárták a kaput abba a gyülekezetbe. Ezzel majd később egy picit beszélünk, hogy olyan mik is ezek a jelek, amire Isten úgy elkezd odafigyelni, oda akar hívni bennünket, és valahogy egy ilyen erős szót alkalmaz Pál, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket. Tehát nem akarja egy alább hagyni, hanem megnézem, mikor kezdtem, hogy ne menjek túl. Jó. Tehát elsőként szeretném azt mondani, hogy vannak hatások, amik érik a hívő embert is, ha tetszik, hanem egy olyan világban élünk, amikor vannak, itt most néhány szlogent ide kivetítettem, talán ennél sokkal több van, és talán mi is érezzük azt, hogy nem igazán lehet enélkül már szinte érvényesülni, élni, valós is meg önmagadod, át kell törni embereken, át kell gázolni másokon, te vagy a középpontban, már kicsit enyhültek ezek a reklámok, hogy mindent megvehetsz, már volt egy válság, de már jönnek vissza. Tehát most úgy érezzük, a válság végét már jönnek, vesz fel a provident hitelt, és akkor megvan mindened. Tehát ez a lényege a mai üzenetnek, hogy te vagy a középpontban, te mindent megtehetsz. Érdekes volt, még a válság előtt itt volt az unokatestvérem az Egyesült Államokból, és eljött Magyarországra nyaralni, elment a legdrágább szállodába, stb. És a feleségem azt megkérdezte tőle, hogy tehát honnan van erre pénzed? Hát kaptam az államtól. Hát nézzük, kaptál. Beiratkoztam egyetemre, és kaptam 10 000 dollárt. De hogy? Ezt nem kapják csak úgy. Nem tudtuk neki elmagyarázni egy hét alatt, hogy az hitelkártya vissza kell fizetni. Ez nem a tied. Annyira bemagyarázza a média, hogy neked minden jár, neked minden van, hogy nem baj, eladósodsz, csak te most ezt tedd meg. És egy picit ez elkezdi változtatni a mentalitásunkat, a gondolkodásunkat, és talán nem idegen az, hogy akár még a hívő gondolkodásokat is elkezdi ezt átformálni. Mi ennek a következménye? A következménye az, hogy gondoljuk végig, hogy ilyen érdekkapcsolatok kezdenek el kialakulni. Már nem a testvéri szeretet, hanem ha én vagyok középpontban, akkor olyan emberek érdemes barátkozni, akik segítenek, előrébb lépnem, stb. Hogy befolyásolja ez? Szóval picit azt, hogy most ezt a hatásokat elkezdjük megvizsgálni, azt már így az elején szeretném oda helyezni, hogy a sátának van egy terve, meg Jézusnak van egy terve. És a hibőletünket így kell vizsgálnunk, hogy mi állandó harcban vagyunk, vagy az egyik, vagy a másik győz az életünkben. Nem egy gyalogalom a hívő élet. Azt mondja az Úr Jézus a János 10:10-ben, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, az ördög pedig azért van itt, hogy őjön, lopjon, csaljon, raboljon, hogy mindent tönkre tegyen, amit Isten elvégzett. És ne álltassuk magunkat az Efézusból, és hallhatjuk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmaságok ellen. És mi most egy olyan világban élünk, amikor az ördög megpróbál minket kimozgatni arról a pályáról, amire elhívott bennünket. És ezzel szemben most az Isten azt akarja mondani, hogy újuljunk meg. Hogy engedjük, hogy Isten szent lelke újítsa meg bennünket. Hogyan van ez a szlogán hatással, ami Istennel való kapcsolatunkra? Hát vannak olyan hatásai, hogy mi már hogy imádkozunk Istenhez. Én vagyok a középpontban. Uram, add meg nekem. Uram, tedd meg értem. Jöttem errefele, és még én is imádkoztam, így észrevettem, hogy így imádkoztam most az autóba. Jöttem errefele. Hát annyira én központú lett az imádságunk is, hogy nem az Istent akarjuk elsősorban. Nem az a középpontban, hogy legyen meg a te akaratod. Vagy mi az a terved? Ez az egész ige odafut ki, hogy itt a Róma 12:1-2, hogy mi a cél, hogy megtudjuk, hogy mi az Istennek az akarata a mi életünkkel. Másik hatás. Csak néhány hatást tudok, ennél sokkal többet tudnátok gondolom mondani, és még hogyha itt elkezdünk ebben gondolkodni, akkor nagyon sok eszünkbe jut, hogy ma milyen hatások érnek bennünket, munkahelyünkön. Van egy ilyen hatás, hogy a bibliai normák azok már elavultak. Azok már úgy keresztény világban, nekem érdekes volt, nem tudom, hogy itt nézte valaki a dal, vagy hogy hívják ezt a Eurovíziónak a döntőjét, igen, hogy egy kedves férfi hölgy nyert a osztrák a döntőt, valószínűleg azért is ez a sajtó ezen csámcsön egyértelműen, hogy azért nyertem el, most mi toleránsak vagyunk itt Európában, és innentől kezdve az van előnyben, akkor se férfi, se nő, majd ő kitalálja, ki lesz. És a Biblia nem erről beszél, vannak bibliai normák. És arról akar beszélni a keresztény Európa, hogy ezek a normák elavultak. Figyeljétek meg, hogy nem a keresztények kezdtek el visszalépni a jövő évi dalfesztiválról, hanem a muzulmánok. Van ennek egy üzenete. Vannak itt üzenetek akkor, amikor néhány évvel ezelőtt emlékeztek, botrány volt abból, hogy egy református kollégiumból egy homoszexuális embert kirúgtak. Hogy ennek voltak következményei. Nem erre fele tartunk, hogy a bibliai normákat akarjuk előremelni, hanem azt szeretnénk, hogy azt szeretné a világ, és az ördög azt akarja elérni, és kell lássuk, hogy itt mi ellen van harcunk, hogy ezeket fellazítsuk. Az ördögnek nem észrevehetjük, hogy nem így szembe megyünk, mindig felkészülünk arra, hogy na majd, amikor a bűn csábít engem arra, hogy paráználkodjak, hogy jöjjek, lopjak, akkor majd én készen leszek. Nem így kezd el csábítani, van akiket igen, így is meg tud, de a hívő embert általában úgy próbálja elcsábítani, ahogy az első embert megpróbálta elcsábítani. Megismételt, amit Isten mondott, csak mit csinált? Utána jött egy kérdőjelet. És annyit mondott, hogy csak ugyan. Az ördögnek megvannak azok a módszereik, amik tartsd meg a hitet, Jézus rendben van, csak egy picit engedjünk el abból, amit Isten kitalált. És szülő-gyerek kapcsolat, gyereknevelés, nem az a témánk, de nagyon sok minden de ezzel kapcsolaton is egyenként tudnánk beszélni arról, hogy mi van ma a világban, mit képvisel az ige, és mi hol tartunk. Mennyire befolyásolja ez a gondolkodásunkat, és ami még inkább kérdés, hogy mire készített bennünket, hívőket, hogy nyilvánulunk meg, hogy mi fog történni velünk. Arra készített bennünket, hogy mi úgy egyszerűsítjük le az Isten igéjét, hogy ezt csak úgy lájtosan, úgy nem mondjuk azokat a szavakat, hát nézzük meg, mi ne prédikáljunk az ellen, mi ne nyilvánuljunk meg, mi ne vállaljuk fel azt, hogy mit mond Isten igéje, mi ne akarjuk ezt felvállalni, és az örömnek a célja az, hogy a végén elérje azt, hogy mi ne higgyünk a teljes írásban. Nagyon volt az aranymondás, amit mondhatok, pont erről beszélt. A teljes írás Istentől üzletett. Nem a kiszakított, nem a félbeszedett, nem az, amit kiolóztunk. A javoton is Isten igét hozzák, csak kiolózva. Tehát egy csomót lehetne mondani. Nem az Istentől üzletett. A teljes írás az Istentől üzletett, ami, ami az egész Isten igéjét, az Isten üzenetét nem gátolja meg. Hatása vannak ránk, az ideológiai hatások, itt most hármat kiírtam, anarchia, diktatúra, demokrácia. Vajon megtalálható-e, most egy kicsit lépünk túl, hogy a gyülekezetbe ez, eljut-e ezek a hatások a gyülekezetbe? Csak mindegyikről mondok egy példát. Ugye az anarchia az egy olyan ideológia, ami azt mondja, hogy itt mindenkinek szabad akarata van, mindenki tesz, amit akar, ennek a következő nyilván a káosz, de sokszor mi szentesítjük, azt mondjuk, hogy nem is kell megtervezni semmit, majd aztán tényleg majd mond, amit akar, majd lesz, ami lesz, aztán majd kijelenti menet közben, és alkalmazzuk itt össze-vissza az igéket, hogy majd add a számba, amikor majd ott mondanom kell valamit, meg nem tudom, és akkor jön belőle ki egy káosz. Ez is megtalálható gyülekezeti formában is ma a világban. Én azt gondolom, hogy hatása volt rá. Érdemes egyébként azt meglátni erről a három felsorolásról, hogy egyik se nem isteni. Ez mindegyik emberi megoldás, amit az ember talált ki. Azért még mondok, hogy miért tovább vittem a diktatúrával kapcsolatban, ez is egy népszerű dolog, mert azért mindenki tudja, hogy a teokrácia keresztények körében, na az az igazi. Az Isten akarata. Csak hogy ebben a köpvenybe bújva mi fog megtörténni? Hát végülis az Isten akarata megvalósulhat úgy is, hogy majd mindenkinek uralkodik. Végülis megvalósulhat úgy is, hogy egy szemét felistenítünk, ő az, aki közvetíti majd Isten üzenetét, és ural meg vezet bennünket. Valahol máshol itt Jézus, amikor elment, azt mondta, hogy ne így legyen köztetek. A világban így van, azt mondja, hogy köztetek ne így legyen, hanem itt egy ilyen alulról való vezetést példáját mutatja ott a János evangéliumában, amikor azt mondja, hogy ne így legyen köztetek, hanem ti kezdjétek el szolgálni. És aztán majd az, a levelekben megtalálhatjuk azt is, hogy is működik ez. Úgy működik, hogy nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek milyen ajándékai vannak, hogyan tudnak szolgálni ebbe, hogyan tudjuk betölteni az Isten akaratát. Demokrácia, meg azt gondolom, hogy nem árulhat itt, hogy egy kicsit hazabeszélek, hogy itt ez nálunk a vatosai életedetekben egy elég elterjedt szokás, vagy nem tudom. Szavazunk, titkos szavazás, ez az amaz, és valahogy megtudjuk véleményünket. Nem baj az egyébként, hogyha tudják a véleményünket, és az se baj, hogyha egyek vagyunk, hallottuk az ima órán, sőt, az egy nagyon jó dolog, hogyha egyek tudunk lenni. Volt nekünk is nemrégen egy ilyen szavazásunk, egyetlen szavazásunk volt, ez kötelező volt, mert önálló jogi személye váltunk, és ezt írta elő a törvény, és hát megdöbbentő volt, mert eljött a két biztos, aki az egyházunknak a biztosai, és összeszámolták a szavazást, jelen voltak, meg levezették a procedúrát, és akkor utána kiállt egy testvér, és azt mondta, hogy ilyen már 35 éve nem volt, mióta ott van, hogy 100%-ban egyek voltak. Ez nekünk annyira jó volt, hogy Isten valóban tud tességet adni, és abban, amiről szavaztunk, meg amit leírtunk, oda két igen kellett, vagy két nemet, vagy egy igen, egy nemet, már nem is tudom, 100%-os jelenlét mellett 100%-os szavazása, akkor még 35 tagja volt a gyülekezetnek. És ez számunkra egy megerősítés volt, hogy Isten valóban tud egységet adni a gyülekezetbe, és az nem a miért, amik az övé. Az ideológia hatásokat azért egy nagy terepe van, azt gondolom, ma a gyülekezetekben, az ördögnek a félrevezetésében. Mindent megpróbál megtenni azért, hogy ne az ördög legalábbis, azért, hogy ne az Isten akarata valósuljon meg a gyülekezetben. Neki mindegy, hogy érje el. Mindegy egyébként, hogy úgy tehát egy karizmatikus módon érje, vagy teljesen hagyományos valamilyen módon. Neki mindegy. Az a lényeg, hogy ne az Isten akarata legyen érvényes a gyülekezetben. És nekünk ez ellen kell tennünk. Mi ezt kell meglássuk, hogyha akarjuk látni azt, hogy mi a mi dolgunk, és mi az, amikor azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz, akkor ezekre is gondolnunk kell. Nem csak arra, hogy én most ne bukjak el valamelyik bűnbe. Ez természetes, gondolom azért, nem erről beszélek most, mert szóval, hogy hívőként tudjuk azt, hogy a bűn az bűn, nem akarunk bűnbe járni. De még gondolkodásunkat Isten meg akarja formálni. De az azt mondja ebben az igében, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Mi sokszor képesek vagyunk a szívünket odaadni Istennek, de az értelmünket nem. Mondjátok végig, hogy mi a különbség a kettő között, hogy az értelmünket engedjük megváltoztatni. Szóval ez is divatos ma idegen szellemi erők. Az örök megelégszik azzal, hogy nem baj, hogy elmész gyülekezetben, nem baj, hogy tanulsz Jézusról, nem baj, hogy még meg is tér. Volt egy srác köztünk, akivel szolgáltunk, akinek 4 vagy 5 éven keresztül se tudtuk elmagyarázni, hogy a megtérés plusz a buddhizmus nem tud együtt működni. A jóga, meg ez, ami egyik öröksége annak, csak itt Európa is itt ma van, ezért mi ezt így nagyon elfogadjuk. Egy picit azért mögé néznénk, akkor látnánk, hogy milyen szellemi erők mozognak mögötte. Vagy éppen csak úgy keresztény módjára elvezetni, megnézem, mit mond a horoszkóp is biztos, ami biztos, nehogy arra menjek. Vagy nehogy elmet előttem a fekete macska, és valami balhé lesz ma. Azért inkább bemegyek a házba, és nem megyek ki többet ma, mert nem vagyok egy nagyon babonás, csak egy kicsit. Nem fér össze a kettő. Meg aztán hozott neked meg egy csomó példát, de nem akarnak. Több veszélye is van ennek hívő ember életére. Az első legfontosabb az, hogy megkötöznek. Egy rés keletkezik a mi hitünkbe, a mi hívő életünkbe, és azon a területen az örök mindenki fog használni. Mert pont erről beszéltünk igen a gyülekezetben, hogy jött van a Nehémiás példája, emlékeztek a Nehémiás életére. Neki az volt a feladata, hogy Jeruzsálem várfalát felépítse körbe, és az ördög hol támadott mindig, hogy az ellensége, mondjuk akkor ott az ellenség, azokon a réseken, ahol rés volt. Miért kezdte volna bombázni a várfalakat? Mi olyan erősek vagyunk abban, hogy minden nap reggel 6-tól 7-ig imádkozunk, meg este is. Akkor nem mit fog támadni az ördög? Neki mindegy, hol bukunk el, az a lényeg, hogy elbukjunk. És azért nagyon fontos arra figyelni, hogy hol van a rés az életünkben. Mert ezeket a területeket, bármi is az ördög elkezdi ott magáénak tudni, mert átadjuk a területet, és akkor onnantól kezdve jön a megkötözés, ami után elég kemény szabadulás tud megtörténni. Még egy hívő ember életében is, aki valamikor megtérte és kaput nyitott az életébe. Nem ez a témánk most, úgyhogy menjünk is tovább. Az Úr Jézus egyetlen dolgot mond erre, nagyon határozottan, nem szolgálhatok két úrnak. Vagy az egyiket, vagy a másikat. És ez nagyon fontos határvonal ami számunkra, hogyha Jézus befogadtuk a szívünkbe, akkor minden másnak, ami ellene van, minden szellemi hatalmasának, minden sátán mesterkedésének nemet mondunk, és azt mondjuk, hogy állj. És így a bűnnek is természetesen. Aztán van egy téma, ami egy kicsit el kell gondolkoztassam, hogy ez is valóban hova tartozik, hogy mi is van, mi is a helyzet a hagyományokkal és a vallásossággal. Volt egy férfi klubunk, éppen már említettem itt a férfi klubunkat, most ez a legújabb szolgálatunk, nagyon sokféle szolgálatunk van, és most itt ideiglenem a feleségemet, majdnem mindent ő vezeti, ezt az egyet én vezetem, úgyhogy most én csak erre tudok beszélni. Testvér klubot ugye nem vezethetek, mégse. Vagy női klub volt, vagy valami. És érdekes volt azt látni, hogy kivendítettünk egy ilyen kérdést, bejöttük a Google-ba, még az amerikai bejöttük be egyébként, így angolul, mert többet kidobott, meg őszintébbek az emberek, hogy a keresztények miért ilyen. És akkor így lehozta a kereső program, hogy mit írtak be a legtöbben. Szerintetek pozitív az, vagy negatívat írtak be többen? Fiatalok biztos tudják. Negatív. Van valami ötletek, hogy mit írtok be? Mondok én. Miért ilyen bének? Miért ilyen képmutatók? Miért ilyen hülyék? Miért ilyen dilettánsok? Miért ilyen... És bocsánat, hogyha olyan szót mondtam, ami most itt nem kéne elhangozzon. A világnak van egy vélemény a keresztényekről. És most még két dolgot tehetünk ezzel kapcsolatban. Kikérjük magunknak, mi nem olyanok vagyunk, hogy szembenézzünk azzal, hogy miért lett ilyen, vagy mi romlott el, vagy mi történt. És miért az utóbbi mellett döntöttünk, és nagyon érdekes volt az, hogy csak 3 olyan férfi volt köztünk, aki nem hívő ezen a férfi klubon, ezen az alkalmon, és de az a nagy szó, mert férfiak lehet nem olyan könnyű elhozni sok klubra. És az egyik férfi azt mondta, hogy a végén, hogy én holnap elmegyek a gyülekezetekbe, megnézem, hogy tényleg nálatok nem így van. És eljött. És nekem az volt a nagyon jó ettől, a 3 férfitől mindegyik azt mondta, hogy én tudom, hogy ez van, ez a képen volt, de ti bennem megváltoztattátok. Hogy nem élnek a hívők. Nekem ez volt a gondolatom a hívőkről, de valami megváltozott most bennem. És ez a dolgunk. Lehet, hogy sok minden elromlott, lehet, hogy sok minden nem úgy van. Az Úr Jézus, amikor megérkezett a Földre, akkor ez elmondom maga rendesen. Neki volt egy terve, volt egy népe, ráadásul az ő népe közé jött. Ez olyan, mintha most az Úr Jézus eljön a keresztények közé. Nem úgy kell tekinteni, hogy a világba, a keresztények közé. Nem lenne baj a világiakkal, nem is foglalkozna velük. Nem őket szapulná, hanem a hívőket. És azt állapítottuk ott meg, hogy az Úr Jézus egyetlen egy dolgot utált nagyon, és ezt kiosztotta rendesen, ez mi volt ez? Hallom, a képmutatás. Nem a sok bűn. Nem a sok bűnös ember. Az Úr Jézus hogy viszont a bűnösökhöz? Bement a házukba, kapcsolata volt velük. Mindennapi kapcsolata volt a bűnös emberekkel. Mi már ennél szentebbek vagyunk, mert nekünk nincs annyi. Az Úr Jézus akkor nem volt ennyire szent. Másképp gondolkodott erről. És az igaz, amit ma Isten idejéhezett a szemünkre, az az, hogy változatok meg a ti értelmetek megújulásával. Az, hogy elkezdjünk erről másképp gondolkodni, az néha kellene látnunk, hogy mit lát a világ rólunk, és kik is vagyunk valójában. És hogy hogy is jutunk oda. És az Úr is, amikor eljött, ahogy említettem, hogy eljöttek a világba, akkor elég el volt romolva ez a világ. Az akkori hívőség, ha itt tetszik, az akkori Isten választott népbe, az képmutatásba élt. Ez a képmutatásba élés, hadd mondjam azt, hogy ez nem származott rossz szándékból. Ők nem dafkezek akartak lenni, ezek lettek. Érdemes megvizsgálnunk, hogy ők hogy lettek ezek, és akkor egy picit megláthatjuk azt, hogy hogy akar az ördög bennünket becsapni. Ugye tudjuk azt, hogy Isten adott törvényt Mózesen keresztül. Elég sokat. 10 parancsolaton kívül 613 törvény számolnak össze a Bibliából, ez nem kevés. Nehémiást megvizettem az előbb, és Nehémiás után mi történt? Nehémiás után az történt, hogy újra akarták értelmezni az Istenigét, újra meg akarták érteni, újra kellett tanítani az Istenigét. Ez nagyon pozitív szándék volt, és azt, amit akkor a papok, a farizeusok végeztek, vagy Nehémiás után, Ezrás után, az nagyon-nagyon komoly dolog volt, és nagyon fontos feladat volt. Amikor a népet felállították, felolvasták a törvényt, elmondták, ez nagyon fontos dolog volt. Ezután következett az, hogy két generációval később jó, itt van a sok törvény, de nem azt mondjuk már, hogy mit tudom én, hogyha 150 métert nem szabad menni, mi van, ha elszámolta magát, ő nem menjen csak 100 métert szombaton. És aztán minden törvényt így átérdelmeztek, hogy ha ezt nem szabad, akkor inkább még kevesebbet tegyünk meg, miért? Nem véletlenül még egyszer bűnbeesük, miért? Hát most jöttek ki a fogságból. Hát tudják, hogy mi volt a következménye. Ez egy nagyon pozitív dolog volt. És nem sorolom így, jött a Szofrim, két generációval tovább, már úgy tekintette a következő generáció, hogy ez mind Isten igéje, Isten üzenete. És akkor ekközé még húzzunk egy kerítést körbe, még bentebb vigyük, még kintebb vigyük. Ez az iskola, ez a tanai iskola volt, ez együtt a Misna. És a következő az Amoraim iskola volt, ezek mind két generáció után még plusz törvényeket hoztak be, hogy még jobban megvédjék a középen lévő Isten törvényét, amit Isten adott, hogy nehogy bűnbe essenek, hogy nehogy még egyszer fogságba essenek, ez a Talmud. Mi történt? Mi volt ennek ezzel a probléma? Sok probléma van vele. Nekem az első probléma az, hogy a motivációja a félelem. Féltek attól, hogy mi történik, és a félelemből való motivációból húzták a falakat körbe. Aztán a másik probléma, amit az Úr Jézus megemlít, és nagyon-nagyon komolyan oda teszi előjük, az pedig az az, hogy teljesen egyenértékűnek tették, amit a körön belül volt. Sőt, ami a nagy középső körön kívül volt, az már előrébb szerepelt náluk. Nézzük meg egy esetet ebből, hogy hogyan is gondolkodtak a farizeusok, és hogy gondolkodott Jézus a törvényről, és arról, amit az emberek hozzátettek hagyományként, pluszként, aként, hogy mik ezek a kerítések körbe. Tehát én azt gondolom, hogy majd az Úszövetségbe akarom ezt a karikát lerajzolni, akkor középen mondhatnám, hogy ott van a Biblia. És akkor utána volt egy érkezés valamikor a 60-as években, ők tudták, hogy milyen szent dolog bármi, tudták, hogy milyen szent dolog néhány ének, azt is tudták, hogy milyen nagy erő van az imaórában, azt is tudták, hogy milyen nagy erő van abban, ha szerda este gyűlnek össze. És a következő generáció, na ezt csak így lehet csinálni. És akkor erre ráhúzunk még egyet majd, és akkor kialakul egy rendes kis történésünk. És akkor benne vagyunk valamiben. És nem baj, nem az a baj volt Jézusnak, hogy ezt figyeljük meg, hogy vannak szokások, meg van valamilyen rendje, valaminek az előbb beszéltünk, hogy kell is, hogy legyen, hanem az a kérdés, hogy nálunk ez hogy szerepel, mi a fontos ebben. Van egy történet a Bibliában, Máté, nyugodtan ki lehet keresni, Máté 15, első 9-es verse. Nagyjából elmondom, hogy mi történt. Elolvasom ezt az első verset. Amikor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálembe Jézus, és ezt mondták, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ez nem a Mózes törvényében volt, hanem ott kijebb valami farikában. Hadd kérdezem azt, hogy mi meg szoktuk kérdezni, és nagyon sokszor megkérdezték, amikor valamit, már annyira éreztem, hogy itt nagyon-nagyon erős hagyomány van, de megöli az Isten lelkét. Akkor megkérdeztem, hogy ezzel nem tudnánk változtatni, és azóta válasz rá, hogy hát rossz az, ha így van. Hadd kérdezem azt meg most, hogy miért nem kérdezte meg az Úr Jézus azt, hogy tanítványok, ennyi, mossátok már meg a kezeteket. Hát rossz, mondjuk meg őszintén, rossz, hogyha kezet mosunk étkezés előtt? Gyerekek, szoktatok kezet mosni étkezés előtt? Ha anya látja, akkor igen. Biztatjuk a gyerekeket, hogy mossanak kezet? Jó vagy. Akkor mi a baj volt Jézusnak ezzel, hogy a farizeusok oda mentek, hogy miért nem mosnak kezet étkezés előtt? Az Úr Jézus itt már ki is vetítettem egyet, azt mondja, hogy ti pedig miért szegitek meg az Isten törvényét, miért szegitek meg a hagyományotokért az Isten parancsolatát. És a probléma az volt, hogy ez a hagyományok, ezek már sokkal magasabb polcon voltak, mint az Isten igéje. És Isten úgy meg akar bennünket vizsgálni, hogy mi van előrébb. És hadd mondjam azt, hogy megdöbbentő volt, mert ugye most tudjátok azt mondani nekem, hogy hát úgy plátán gyülekezetbe az, amit ti kezdtek, aztán ott úgy indul minden. És amit az előbb utaltam arra, hogy a korintusi levelet tanulmányoztuk, akkor Isten egy tükröt tartott nekünk, hogy sok minden, ami 6 éves múltunkban már hagyomány, és már erősebb, mint az Isten igéje, mert ragaszkodok valamilyen programhoz, mert ez így fontos 6 év alatt. És olyan jó volt, és olyan mély szép adott nekünk. Sőt, hadd mondjam azt, hogy gyülekezetünk megfogalmazott egy látást, és beletettük azt, hogy mi maradjunk formálható gyülekezet, akik figyelnek a Szentlélek vezetésére. Azért, hogy majd az utódaink is azt lássák meg, hogy benne van ott a alapító okiratban, így tetszik, hogy mi azt szeretnénk maradni, hogy a formálható gyülekezet maradjunk. Hogy Isten tudjon formálni bennünket. Mert ha nem tud formálni, akkor ott mindjárt majd kicsit kiterünk arra, hogy mi történik akkor. Egy teljesen természetes következmény. Nem kell magunkat leírnunk, ilyenekké válunk. Ha egy Szentlélek nem formál bennünket, akkor a mi akaratunk valósul meg. És ezt az igaz mondja, hogy képesek legyetek megérteni, hogy mi az Isten akarata. Ez nem történhet másképpen, mint hogy a Szentlélek formálja az életünket. Volt egy, gondolkoztam, elmondjam egy testeti sztorit, de igen. Én Erdélyben születtem egyébként, aki így nem bőle, ha járt apám 2 éve, akkor valószínűleg tudjátok. És ott volt egy ébredés a rendszerváltás után a fiatalok között. Olyan szinten, hogy 40-50 fiatal összegyűltünk imádkozni minden nap, de annyira, hogy a szülők 2 év után jöttek és kergettek haza bennünket. És itt valószínűleg tűz volt köztünk, és ez a tűz ez odáig is kiadott, hogy elmentünk egy másik gyülekezetbe, és ott nem tudom, mi mit hittünk, valószínűleg Szentlélek közelünk és ő jó hozott előttünk. Megtértek a fiatalok, megtértek az idősek. és mentünk tovább, és az Istennek egy ilyen kegyelme volt. Volt egy lekezetünkben egy felügyel testvér, aki egy úttörője volt a 60-as éves évek ébredésének Erdélybe. És nem nézte jó szemmel a mi érdeklődésünket. Nem volt bennünk semmilyen karizmatikus dolog, azt tudtuk, hogy mi az. Tehát nem tudott ebbe belekötni senki. Egyszerűen mi csak az Úr Jézust szerettük nagyon. És imádkoztunk, és volt olyan ember a barátunk, akiért imádkoztunk, és annyira hittünk benne, hogy ő meg fog most térni, hogy az Isten nem engedte őt el, ott kell hagyni az otthonát, és eljött a gyülekezetig. Nem tudom most hova tenni azt, hogy Isten mit tudott elérni a mi hitünkre. És akkor ez az ember egyszer azt mondta egy predikációban, hogy a vas ki kell hűljön, addig nem lehet használni. Ti most még itt forrók vagytok, meg stb., majd a kihűltök. Őszintén nem ezt látom, az egy kicsit rossz példa, sándító példa. Ugyanis mi nem leszünk készen. Minket addig akar Isten formálni, amíg élünk a Földön. Minden nap. Azt mondja, hogy napról napra megújít. A mi testünk az öregszik, meg történik vele csomó minden, Korintus levélből olvassátok. És azt mondja, hogy de a mi szellemünk az napról napra megújul. És átformálódik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk átformálódni. Mi volt az olyos válaszait? Hogy kimondta, így tettétek érvénytelennek Isten igényét, a ti hagyományatokért. Nemrég beszélgettem egy másik emberrel, aki lelki pásztor, és ő is részt vett a 60-as években érvelésében. Ez most egy ilyen alkalom volt, az elmúlt időszakban ilyenek jöttek elém. És nagyon érdekes volt azt mondani, hogy egy csomó mindent mondott az ilyen megújultakról, meg mozgalomról, meg stb. Negatívat. És kérdeztem, hogy és akkor a régi gyülekezetekben van ébredés? És mondja, hogy nincsen, hát most már mind sorvadunk össze, meg mi van. És akkor kérdeztem, hogy őszintén tegyünk félre mindent. Mi lenne a jobb? Hogy úgy, ahogy én képzelem, maradjon meg a gyülekezet, vagy most engedjem, hogy az Isten akarja, hogy törjön egy ébredés Magyarországon. És ez a testvérem, amit merem így elmondani példának, azt mondta, hogy ez a dolog nagyon jó lenne. A dolog, imádkozzunk ezért. Kezdjünk el imádkozni azért, hogy Isten állítsa nekünk egy tükröt, hogy lehet, hogy valami hatások voltak a mi életünkre, a mi gondolkodásmódunkra, és megszakadt a kapcsolatunk azokkal az emberekkel, akik fele küldött minket. Mi már szertetek lettünk, hogy az előbb mondtam, mi már nem érintkezünk a hitetlenekkel. Mi már távol vagyunk tőlük. Az Úr Jézus bement a házukba, velük evett, úgy nevezték az Úr Jézust, hogy nevezték, bűnösök barátja. Melyik hívő ember nevezik ma így? Hogy nevezik ma a hívőket? Tegyük fel a kérdést magunknak. Ezen nem tudom, hogy kéne megcsinálni ezt, hogy még jobban ott legyünk, hogy mi a bűnösök barátai vagyunk, és elvisszük az evangéliumot. Nagyon benne van az ége, bocsánat. Mindaz, amit eddig mondtam, hogyha elolvassuk a 2 Timóteus 3 első 9 versét, amikor azt mondja, hogy az utolsó időben milyenek lesznek az emberek, akkor nagyon sokszor mi azt egy olyan felsorást tartunk, ami elkönyvetően, na ezek a hitetlenek. Ezek akik nem hívők. Csak hogy a végén azt mondja, hogy ezek a kegyesség láthatát fenntartják, de annak erejét megtagadják. És még azt is mondja, hogy ezek az igazságot mindig keresik. Ezek nem olyanok, akik nem imádkoznak, akik nem járnak templomba, hanem olyanok, akik igen. Csak nem találják meg. Mert a kulcs az, hogy az Isten irgalmára kérek titeket. És szánjátok oda testeket. Ne igazodjatok a világhoz, hanem úgy jutatok meg értelmetek megújulásával. Ez az ige, amit Isten a szívemre helyezett, és ennek egyik részét szerettem majd délőtt kimondani, és mielőtt befejezném. Ezt már itt elmondtam, igen. Értelmi megújulása napról napra, ez az értelmi megújulása Titus 3-ben azt olvassuk, hogy a Szent Élet megújító fürdője. Gondolkoztunk ezzel, mit jelentett? hogy állunk mi azzal, hogy a Szentlélek bennünk van, hogy megújít, hogy betölt bennünket. Szabcsolat olvasom azt, hogy volt egy pünkösd, meg utána olvasom azt, hogy újra beteltek Szentlélekkel. Meg egyszer olvasom megint, hogy azok a tanítványok, akik aztán a legjobban voltak betelve Szentlélekkel, szabad így fogalmazni, szükség volt arra, hogy egy-két múlva újra megterjenek. Megmozdult a hely, és újra megteltek Szentlélekkel. Az értelmünk megújulására azért van szükség, mert ha nem újul meg az értelmünk, akkor helyébe lép a mi saját értelmünk, a mi saját gondolkodásmódunk, ami nem az Isten akaratára fog ráhangolódni, hanem arra, amire a világ próbál bennünket befolyásolni. És ez igencsak csökönyössé fog bennünket tenni. A csökönyösség az nem egy olyan, amit lát az ember. Nagyon sok emberre találkozunk. Nemrégen beszéltünk egy férfiről, akit elhagyott már a feleséggel, pedig hívjuk, és most fél évig elköltözött tőle a gyerekekkel, de fél borzasztóan törvénykező, megveri a gyerekeket, hanem imádkoznak, egy csomó minden történik, a gyerekek meg, az anyuka meg már nem bírja ezt elviselni, és úgy döntött, hogy egy fél évre elköltözik tőle. Ez Hollandiában van, tehát azért merem ezt így mondani, nem itt van. És beszélgettünk ezzel a férfivel, meg utána beszélgettünk róla sógorával, és mondtam, hogy ha az ember tudná, hogy ő mennyire csökönyös, akkor nem lenne az, hogy biztos, mert annál jobban szereti Istent. És az Isten ezért akar bennünket megújítani, hogy ne váljunk ilyen csökönyösen, hanem engedjük, hogy a Szentlélek folyamatosan megújítson bennünket. Ez nem egy könnyű dolog, szerintem. A változás, a felismerés az egy elég nehéz dolog. Ezen csak át fogok most futni az idő miatt is. Változzatok meg elmétek megújulásával. Hiszünk-e abban, hogy a jellem meg tud változni egy emberben? Mi hívők. Én nagyon sokszor hallottam azt, hogy hívőktől is, hogy kutyában nem lesz szalonna, ugye? Hát ő ilyen, nézd meg az apját, ismered a családját. Mi hisszük-e, hogy az Isten a jellemet át tudja formálni? Egy példát hoztam erre, Pétert. Emlékeztek rá, hogy mi történt Péterre? Elég gyáva ember volt, nem? Hősködő előtte, kardot előrántotta, de mikor elővették, akkor mi volt vele? Letagadta Jézust. És aztán látjuk az Apcsán 4-ben, hogy mi történik. Már nem olyan egyszerű volt, hogy egy szolgáló lány kérdezte meg tőle, hogy te nem is közé tartozol. Lehet, nem is lett volna baja belőle. Hát mégiscsak egy szolgáló kérdezte meg annak idején. Itt már bevitték, itt már szint kellett vallania, sőt, itt már megverték rendesen. És mit mondom? Nem tehetem. Hát Jézus itt van bennem. Én csak rólatok bizonságot tenni. Nem tehetek mást. Formálódott a jelleme? Biztos, hogy igen. Gyáva emberből lett egy bátor ember. Valami azért történt közben nyilván. Először is az, hogy Péter először is keservesen sírt, tudjuk az ő változását, találkozott Jézussal, és betöltekezett a Szentlélekkel. Amikor oda mennek azok az emberek, akik megölték Jézust, mert Péter azt mondja, hogy ti feszítettétek keresztre, megkérjük, hogy mit tegyünk, azt mondja, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez az út, ez a három dolog, ami a hívő életében az út ahhoz, hogy az ő jelleme meg tudjon változni. Aztán azt is láthatjuk, mert könnyű beszélni Péterről, és kihagyni azt a sztorit róla, hogy ő még később tudott képmutató lenni. És mi van akkor? Ez egy érdekes dolog. Emlékeztek erre a történetre, Galata 2.11-14-ben van, hogy Pál kifakadt Péter, és azt mondja, még ő is odaült, hiába előtte már tudta, hogy a pogányok és az evangélium, képmutató módon előtt és csak zsidókkal külön evett, és hagyta, hogy a pogányok külön legyenek. És tudott képmutatóskodni annak ellenére, hogy Isten már elkezdte formálni az ő jellemét. Hogy mit akar ezzel mondani nekünk az ige? Én nagyon sokat gondolkoztam, de megmondom őszintén, hogy hagyta Isten, hogy ezt Pál leírja. Hogy megmaradjon nekünk, hogy Péter ezt tette azok után, hogy általa több ezer ember megtért. Mondjuk egy pilgrim ezt tenné. Bocsánat, hogy ilyet mondom. Egy olyan volt, aki több ezer ember megtért általa, és utána tud képmutató lenni. valahogy igaz az igen, amit ma akar mondani Isten nekünk. Ha még Péternek is meg kellett még egyszer újulnia, meg még sokszor, és itt csak egy eset van leírva, hogy ő hibázott, ő tévedett, akkor vajon nekünk nincsen erre szükségünk. Gondolkodásmód megváltoztatása. A gondolkodásmódnak a megváltoztatása az azt gondolom, hogy sokkal nehezebb dolog. És ilyenkor sokszor Isten valami traumát kell oda helyezni, hogy merjük, hogy tudjunk megváltozni. Ez a trauma ez úgy történt meg a Péter életében, hogy az apcsolat 10-ből olvassuk, hogy egy álmot kellett lásson. Mi volt a tény? Jézus el akart érni, hogy Péter mondja már az evangéliumot a pogányoknak. Hát ezt nem tette volna meg, mert neki az távol dolog volt. És Isten valahogy meg akarta értetni vele az akaratát. Azt akarta, hogy az ő gondolkodásmódja változzon meg. És erre adott neki egy nagy álmot, hogy mindenféle tisztátalan állatot evett, kellett, hogy egye, muszáj volt neki egye, és akkor ebből megértette, hogy Isten mit akar neki mondani. Olyan sokszor, sok körülmény fel akar bennünket ébreszteni, hogy a gondolkodásmódunk próbál megváltozni. Én is egy csökönyös ember vagyok, nagyon sokszor Isten nagyon sok minden nehézséget felhasználta az életembe, azért, hogy az én gondolkodásmódom megváltozzon. Legisztorit nem mondom el, de én jártam itt egyfele nagyon sokat régen. Nem Karcagra, hanem Bucsára. Az itt van nagyon közel, ugye? Van valaki itt Bucsai véletlenül? Nincs. Látom ezeket. Én, hogy bárjuttam elő Magyarországra, akkor volt egy időszak, amikor hát én megpróbáltam megtartani magamat. És volt egy nagyon nagy bukásom. Az ördög győzött az életembe, és nagyon sokáig távol voltam, és utána majd adtak, az ő kegyelméig megtérhettem. Nagyon mély ponton. De valahogy az én bukásom, hogy a Bucsához kötődik, azért gondoltam, most már elmondom. Az újság annak idején meg is írta, hogy Bucsa az egy jóval kisebb, mint Karcag, ugye? És akkor is statisztika volt, hogy háromszor annyi alkohol elfogyott Bucsán, mint Karcagban, egy hét alatt. 11 kocsma, 2 diszkó, meg minden, ami kell. Azon kívül hajnal 5 órakor már álltak sorba az alkoholért az emberek, mert jöttek Pestre dolgozni. És én ide kezdtem el lejárni, Bucsára, úgyhogy itt történt az én bukásom. Korábban nem ittam egyáltalán alkoholt, ezért sofőrként alkalmaztak a barátaim, és hogy lementünk, volt egy sörívó verseny, azt ott megnyertem, és ennek az lett a vége, hogy nagyon sokáig az ördög kihasznált. És Isten ki tudott ebből hozni engem, és azért vagyok most nagyon hálás, mert én nagyon nagy árat is fizettem érte, Isten felemelt abból a mélységből. És én azt gondolom, hogy az én például most még mindent elmondanak, akkor sokkal jobban megértenétek, hogy nagyon is igaz az, hogy Istennek van hatalma bármit megváltoztatni. Igenis, volt csak kifejezés, hogy a kutyából lehet szalonna. Közmondásra értem csak. Az, hogy az Isten lelke át tud formálni bennünket. Az, hogy van lehetőség arra, hogy egy bűnözőből egy igéhirdetője legyen. Az, hogy egy bűnös emberből ott van Pál, aki előtte üldözte, azt pedig utána vigye az evangéliumot tovább. Istennek van erre a hatalma. És higgyünk abba, hogy Istennek van hatalma változtatni a mi gondolkodásmódunkon. És hadd tegyek azt a kérdést, hogy volt-e már olyan dolog az életünkben, és nem baj, elgondolkodunk rajta, ami keresztény életünkben, így mondom inkább. Mert mindannyian tudjuk mondani, hogy megtérésünkkor, igen, akkor volt egy olyan dolog, amin változtatni kellett, nem egy mindenen. De hogy azóta volt az életünkben olyan konkrét esemény, amit de hogy a gondolkodásmódunk, az értelmünk meg kellett változzon. Egyáltalán azt kell elfogadjuk először, hogy szükség van erre a változásra. Azt kell elfogadjuk először, hogy Isten akarja, hogy változzunk az ő képére és hatalmatosságára. Hogy minden nap egyre inkább hasonlítsunk rá. Én egyet szeretnék elmondani itt a végén bizonságtételként, ami nekem az én életemben egy mérföldkő volt, és az Istenhez való hozzáállásban az egyik alap volt, ez a gondolkodásmód változás, és szeretném ezt megosztani. Ez pedig a világ és a gyülekezet kapcsolata. Úgy is mondhatnám, hogy a világ és a hívő ember kapcsolata. Mi a kapcsolat a világ és a hívő ember között? Hol helyezkedik el? mi a helyzet vele. Amiben én felnőttem, az úgy gondolkodott, hogy semmi. Tehát el van húzva, el van vágva. Itt a világ, ott a gyülekezet. Se világi barátaim nem lehetnek, se világi kapcsolataim nem lehetnek, és stb. Nem részletezem. Igaz az ége, hogy ne igazodjatok a világhoz, de nem úgy, ahogy mi ezt sokszor értelmeztük annak előtte. Úgy értelmeztük, hogy van a világ, van a gyülekezet, és néha kiküldünk ilyen prédikátorokat a világba, vagy érhetőket, vagy mi is, amikor mi vagyunk, azok bizonságot teszünk, akkor kibújunk egy pillanatra a bőrünkből, elmondjuk az evangéliumot, addig tartunk kapcsolatot velük, amíg elmondjuk az evangéliumot, aztán beráncigáljuk őt gyorsan a gyülekezetbe, és akkor innentől kezdve megint szent helyen vagyunk, és rendben van minden. És valahogy ez a gondolkodásmód, ez nem én mondtam, egy talán egy picit képzettebb ember, aki Johannes Számlétes, mondta, hogy az ő meglátása szerint a keresztényeknek a 80-90%-a így gondolkodik. Hogy néha így kimegyünk, és nincs kapcsolatunk. És akkor csodálkozunk azon, hogy hát nem jön be senki. Ilyen világot élünk, hogy nem tér meg senki. Hát nem viszek Lőrincen ez volt. Még volt motiváció, és imádkozzunk az üres padokért. Én nem látom a Bibliába ezt. Na, erről majd délután. Világ és a gyülekezet kapcsolata számomra az én szemléletemben, ahol az én szemléletem a gondolkodásmódon meg kellett változzon, az az, hogy a világban benne van a gyülekezet. Ugye a világban benne van a gyülekezet, és ez egy óriási váltás ahhoz képest, ami korábbi volt. Mert ebbe a világba van kapcsolatunk. Itt van felelősségünk. Az ő is azt mondja az apcsere 8-ban, hogy menjetek el, nem, a másik, lesztek erőt, minek utána a szentlélek rátok, és lesztek nékem tanulni. Ha valahol tanúskodok és tanul vagyok, akkor ott vagyok. És az Úr Jézushoz teszek bizonságot. És felvállalom. És ki vagyok, kiképzett tanú vagyok, aki ott vagyok, és fel tudom vállalni Jézust minden körülmények között. Sőt, ellenállóbbá is lettem. Nem azzal, hogy egyszer kiszaladtak a világba, és már is elbukok, mint ahogy én jártam. Mint ahogy az én életem is ezt bizonyítja. Hanem az van, hogy én azért, mert egy erős hitem van, ezért Isten meg tud tartani engem. És emlékezzetek vissza a János 17-be, ami az Úr Jézusnak a végrendelete. Halál előtt imádkozik. Nagyon-nagyon sokszor visszaemlíti azt is, amit a Lajos beszélt az imórán, hogy egyek legyetek. Ez az örökségünk, hogy egyek legyünk, szeressük egymást, az igazával. És a másik pedig azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vegy ki a világból őket, hanem, hogy tartsd meg őket. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Az elsőben az lenne, hogy nincs kapcsolatunk, mi szentebbek vagyunk, mi különnek tartjuk magunkat. Pál úgy fogalmaz nagyon sokszor, hogy csak azért vagyok külön, mert Jézus megváltott engem. Egyébként nem. A másik pedig, hogy ha elvonulunk, nem látják. Nem történik meg az, amit az Úr Jézus mondott, itt az Úr Jézusnak két beszélt hoztam ide. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Nem látják. Amikor a gyülekezet plántálásunk elkezdődött Vecsésen, akkor nekünk nem, két évig nem volt vasárnapi alkalmunk. Mert hát mi voltunk. Mi is eljártunk még valahol máshol gyülibe, néhányan. Volt egy csomó klubunk, volt egy csomó kapcsolatunk emberekkel. Csináltunk egy barbecue partit, az udvarunkon több mint 100 ember volt. És ennyi emberre van majd veszélyesen kapcsolatunk. Haj, de jó. És amikor megkért valaki, akkor azt mondta, úgy tett bizonyságot az első bemerítkező nőnkat, hogy láttam ezeket az embereket, és vonzott, amit tesznek. És mondtuk neki, hogy hát láttál volna minden napinket, akkor nem térsz meg, de... Ez dicsőség az Úrnak abban, hogy ő tudja, hogy mit lássanak rajtunk. Engedjük közelebb az embereket magunkhoz. És engedjük azt, hogy változzon a mi gondolkodásunk. A változásnak a célja az nem mindegy, hogy milyen kimenetelő. Ahogy kezdtem, a sátánnak van egy terve, hogy ne valósuljon meg az, hogy a gyülekezet eléri az embereket. És ezért mindent megtesz. Megteszi azt is, hogy a hívőknek ne legyen kapcsolatuk. Hogy ne tudják az evangéliumot tovább mondani. Meg kell, hogy lássuk, hogy emögött egyik oldalt azon a sátán terve, de ott van az Isten terve, aki elküldött belőle, és azt mondta, hogy menjetek el teljes a világba, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a mi feladatunk, ez a mi parancsunk, és mi érdekel, hogy benne legyünk. Amen.
Köszönjük a szolgálatot, és szerintem jöjjünk most az Úr elé, imádkozzunk, forduljunk felé, hogy ő változtasson, formáljon bennünket, ebben a világban tudjunk világolni, tudjunk tanúk lenni, őt hirdetni. Hogy mondjak el, hogy eszembe jutott néhány, az igehirdetés alatt néhány gondolat. Egyszer egy énekes madarat egy olyan helyre raktak ki, ahol olyan madarak voltak, melyek nem igazán tudtak énekelni, csak csipogni. És azt vették észre, hogy a szépen éneklő madár egy csipogó madárra lett. Úgy gondolom, hogy nem egy keresztény ember talán ettől fél. Hogy annyira hatással lesz rá a világ, hogy nem fog már énekelni az Úrnak. Hát higgyünk abban, hogy az Úr megtart bennünket ebben a világban. És legyen olyan szoros közösségünk az Istennel, hogy ő változtasson bennünket, ne pedig a világ változtasson bennünket. Nem az a módszer, hogy remetékké válunk ebben a világban, hogy megéljük a hívő életünket, és elzárjuk magunkat a világ hatásai elől, ez a gyenge hívő élet, hanem az erős hívő élet az, hogy ott is énekelünk, és ott is magasztaljuk a mindenható Istent, és lehajolunk azokhoz az emberekhez, mert hozzánk is lehajolt valamikor valaki, mert nekünk is valaki bizonyságot tett, és így tudtunk Isten felé fordulni. Hát mi is legyünk ilyen emberekké, hogy erősek vagyunk, és az Úr hatás alatt élve másokra hatást gyakorolunk. Tehát amikor én hallottam azt a régi baptista butaságot, hogy világi barátod ne legyen, ez egy butaság, akkor ez nagyon szomorú dolog. Ilyen remetéki akarunk lenni. Nem erre hívott el bennünket Isten, hanem arra, hogy világoljunk ott, a világi barátok között is, a világi ismerősök között is, és hogy ők is odaforduljanak Istenhez, és mindezt úgy tegyük, ahogyan hallottuk, hogy nem lenézzük őket, hanem tudjuk, hogy mi honnan jöttünk, hogy milyen bűnből emelt fel az Isten, és semmivel nem vagyunk különbek, mint ők, csak Isten kegyelme már kiáradt ránk. De jó lenne, ha ő rá is kiáradna. Hát jöjjünk és forduljunk Isten felé, egyenként hangosan, akiket Isten szentelte vezet, vezessék a gyülekezetet imádkozásban. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te bemutattad a számunkra, hogy hogyan kell a világban fordulódni. Bűnösöknek barátja lenni. Kegyelemmel hozzájuk lehajolni. Szeretettel. És rájuk hatással lenni. Urunk, mi is nem azt kérjük, hogy vegyél ki bennünket ebből a világból, hanem tartsál meg tanútként ebben a világban. Tanúi lehessünk. Hirdetve az evangéliumot életünkkel. Oda vinni az emberek közé a te szeretetedet, irgalmasságodat. És mindez segíts, hogy alázattal tudd, hogy honnan jövünk, honnan emeltél fel bennünket, honnan változtattál meg. Nem tekintve magunknak különb embernek, mint a másik ember. Kérek, Uram, segíts erre bennünket. Hagy formáljál, alakítsál bennünket te kegyelmedből. És tégy erőssé bennünket, hogy nem mi változunk a világ hatására, hanem a te erőt munkálkodva bennünk, mi tudjunk változni, hozzád hasonlóvá lenni, és ezáltal rád mutatni ebben a világban. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha megtérnének emberek, hogy ébredés lenne itt Kalcagon is. Segíts, Urunk, hogy bennünk elinduljon egy átformálás, ébredés, hogy ez kizendülhessen az imaház falaik kívülre, emberek felé, hogy emberek megtérhessenek, és hozzád közel lépve üdvösségük, örök életük lehessen. Kérünk, munkálkodj bennünk és rajtunk keresztül ebben a világban. Amen.